Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csabát hallják, a napvendége pedig Herger Eszter, a Magyar Pénzmúzeum és Látogató Központ igazgatója. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, beszélgetésünk apropóját pedig az adja, hogy tulajdonképpen 2024-ben, vagyis idén ünnepli fennállásának 100. évfordulóját a Magyar Nemzeti Bank. Javasd be bennünket a részletekbe, előtte nem volt központi bank Budapesten és Magyarországon?
Nem volt, 1924-ben alakult meg a Magyar Nemzeti Bank, úgyhogy valóban idén ünnepeljük a Magyar Nemzeti Bank fennállásának 100. évfordulóját, és ezt az egész évet centenáriumi évnek szeretnénk, és különböző programokkal, eseményekkel szeretnénk megünnepelni a 100 éves évfordulót. Ezek közül is 3 dátum emelkedik ki, és e köré, a 3 dátum köré szervezzük a programokat. Az első az, hogy 1924. április 26-án született meg az a törvény, amely kimondta, hogy meg kell alapítani a Magyar Nemzeti Bankot. A második 1924. május 24-e, ekkor került sor az első közgyűlésre, és a harmadik dátum pedig a június 24-e, ekkor kezdődött meg ténylegesen is a Magyar Nemzeti Bank működése, úgyhogy erre a 3 dátumra szeretnénk fókuszálni, de egész évben tartunk különböző rendezvényeket, lesznek kiadványok, készülünk egy nagyon szép emlékérmével is, úgyhogy egész évben erre a centenáriumra szeretnénk felhívni a figyelmet.
Tulajdonképpen a jegybank elsőleges célja az árstabilitás elérése ezekben a napokban. 100 éve mi volt?
100 éve is, tehát azt próbáljuk megmutatni ezzel az egész centenáriumi évvel, hogy a jegybank mindig is alapvető szerepet töltött be az ország pénzügyi és gazdasági stabilizációjában, a pénzügyi gazdasági életében, úgyhogy ez alatt, a 100 év alatt rengeteg minden történt, rengeteg szaktudás halmozódott föl a jegybankban, éppen ezért van az, hogy a mai napig is az itt dolgozó stáb munkája igen értékes.
Tulajdonképpen a monarchiában, az osztrák-magyar monarchiában robbant be Magyarországon a gazdaság, és hát akkor jöttek létre a legnagyobb cégek Magyarországon. Aki Budapesten, az pontosan látja, hogy mi történt akkor, és hát a bankok létrejötte, és abban arra az időszakra köthető, datálható, az 1867-es kérdés követően. Abban az időben is a jegybank ugyanazt a szerepet töltötte be, mint most tulajdonképpen, tehát azt a fajta hatósági funkciót látta el?
De ugye akkor még nem volt ilyen szuverenitása a banknak. A kiegyezést követően került sor az osztrák-magyar banknak a létrehozatalára. Előtte egyáltalán nem volt nemzeti bank, nem hiába volt az 1848-49-es forradalmi szabadságharcnak a 9. pontja az, hogy önálló nemzeti bank szerepelt a követelések között. Tehát az 1924-es megalapítás előtt az osztrák-magyar bank volt gyakorlatilag a bármiféle előd, és akkor utána az első világháborút követően ez a bank megszűnt, és később népkölcsönökre alapozva, népkölcsönökből és az ország arany készletére alapozva tudott 1924-ben létrejönni az önálló Magyar Nemzeti Bank.
Valószínű, hogy külön történelmi epizódokban mutatjátok be egyébként, legalábbis ahogy utaltál rá, a jegybanknak tulajdonképpen a historikus történelmét, hiszen most már pár elemből kiderül, hogy nagyon is érdekes jelenségről van szó, mint ami a jegybank működését illeti. Mi az a párhuzam, amit egyébként össze lehet hasonlítani, vagy össze lehet vonni a mostani helyzettel, ami egy első pillantásra asszociálunk? A helyszín biztos.
A helyszín az biztos, és az is biztos, hogy a jegybank a mai napig is alapvető szerepet tölt be Magyarország pénzügyi és gazdasági stabilizációjában, és az is azonos, hogy hatalmas szakmai tapasztalattal rendelkezik ez az intézmény. Most az első ilyen esemény, amivel megpróbáljuk felhívni a figyelmet a 100 évre. Megpróbáljuk a 100 évet egy kis kiállítás keretén belül bemutatni a nagy közönségnek. Ez az időszaki kiállítás a Széll Kálmán téri pénzmúzeum területén lesz, és ott is majd minden kedves látogatót várni fogunk, akit érdekel ez a 100 éves történelem, ott megtekintheti, és ott is egyes érdekes részleteket fogunk kiragadni a 100 évből.
Ezek szerint akkor nagyon sok múlt rekvizitum megmaradt az elmúlt 100 évből.
Igen, nem csak, hogy megmaradt, de képzeld el, hogy kapunk is folyamatosan, vannak felajánlások. Egyébként éppen múlt héten kaptunk egy nagyon szép felajánlást. Ugye 1944. januárjában indult el az aranyvonat, amin a Magyar Nemzeti Bank dolgozói az egész ország aranytartalékát és devizatartalékát kimenekítették a második világháború végén, és ott az egyik MNB-s dolgozónak a fia, aki szintén ott volt ezen az aranyvonaton, Amerikából felajánlott nekünk az aranyvonattal kapcsolatos dokumentumokat, úgyhogy ezek majd mennek a többi kiállítandó tárgy közé, úgyhogy a mai napig is bővül a kínálatunk.
Említetted, hogy 1924. április 26-án lépett hatályba a Magyar Nemzeti Bank létrehozásáról szóló törvény. Csak érdekel engem, de szerintem a kedves hallgatókat is, hogy igazából akkor mi volt a jogállása a jegybanknak? Hogyan illeszkedett a magyar gazdaság történetbe?
Hát a jogállás ugye az volt, és itt Popovics Sándor szerepére szeretném felhívni a figyelmet, hogy ugye előtte az osztrák-magyar bank volt, és akkor gyakorlatilag egy törvény lépett hatályba április 26-án, amely gyakorlatilag megalapította a Magyar Nemzeti Bankot, és illetve az azt tulajdonló részvénytársaságot.
Tehát a monarchia felbomlása után ugye ez evidencia volt tulajdonképpen, hogy ez létrejöjjön, és a részvénytársaságnak kik voltak a tulajdonosai?
Visszatérve, hogy Popovics azért volt fontos, ugye ő volt a Magyar Nemzeti Banknak az első elnöke, de hogyha megnézzük a pályafutását, akkor ő az Osztrák-Magyar Bankban is vezető szerepet töltött be Magyarországra nézve, tehát az ő személye egyfajta garancia is volt arra, hogy megfelelő mederben tudnak haladni tovább az események, csak már az önálló nemzeti bank keretén belül.
Egyébként alapvetően szép emlékeket őrzünk, ha lehet így fogalmazni, az osztrák-magyar monarchiában fennálló osztrák-magyar bankról, mert központi bankról is. Ez egy szép átmenetet tudott biztosítani a létrejövő Magyar Nemzeti Banknak?
Hát azért, tehát, hogy ott erősen közbeszólt az első világháború, de egyébként az Osztrák Nemzeti Bankkal a mai napig is nagyon jó a kapcsolat, tehát szinte heti kapcsolatban vagyunk velük, szakmai téren is, tehát ez úgymond, ez a tradíció, vagy ez a kapcsolat, ez megmaradt, de hát nyilván teljesen más keretek között.
Hát említetted is egyébként, ugye, hogy 1848-as szabadsághoz és fordulomat milyen érdekek artikulálódtak a jegybank létrehozását illetően, hát addig tulajdonképpen latinul beszéltünk, és pénzügyi értelemben a fű se nőtt. Tehát a jegybank létrehozása az egy fontos momentum volt. Nem tudom, hogy vizsgáltátok egyébként, hogy abban az időszakban Magyarország hol tartott? Mármint egy központi bank létrehozásában mennyire volt mondjuk 100 évvel ezelőtt viszonylag, vagy a monarchia alatt a pénzügyi rendszerünk fejlett?
Hát nyilván ugye itt az osztrák viszonyokat is kell nézni, és akkor nem álltunk rosszul, viszont tény az, hogy már a polgárosodás hajnalán az 1800-as évek elején megfogalmazott az önálló nemzeti bank igénye, hiszen az, hogy nem volt saját nemzeti bankunk, ez visszavetette, ugye a bizonyos gazdasági folyamatokat visszavetett, és a reformkor politikusai jogosan látták azt, hogy a hazai gazdasági viszonyok elmaradottsága azért bizonyos mértékben az önálló jegybank hiányára volt visszavezethető többek között.
Ha mondjuk a monetáris transzmissziót nem is tudom visszailleszteni a 100 évvel ezelőtti állapotba, de szerintem a monetáris emisszió, tehát a pénzkibocsátás, meg a fizetőeszközkibocsátás eszközrendszere azért egy banknál volt akkor is.
Igen, és egyébként, hogy mondtad a pénzkibocsátást, itt az ünnep során erre kiemelten fogunk figyelni. Ugye haladunk időrendi sorrendben, és azt próbáljuk bemutatni, hogy a mindenkori pénzt hogyan próbálta a Magyar Nemzeti Bank stabillá tenni. Itt majd külön fejezetet fog kapni a hiperinfláció, ugye a forint 1946-os bevezetése előtti hiperinfláció, hiszen
hát ebben világbajnokok is voltunk sajnos.
Igen, sokáig világbajnokok voltunk, bár egyes kimutatások szerint a mai napig is nálunk volt ez a legmagasabb infláció, és még Zimbabwe se előzött le minket, de erre például külön szeretnénk egy kis fejezetet, mert...
És megmaradtak ezek a bankcímletek? Bankjegycímletek?
Vannak, igen, és azt
mi volt persze, a legnagyobb?
Például az, ami söprik, annyira elégtele, így van, igen, annyira elértéktelenedett a pengő. Hát ezek ugye a fiatalok nincsenek sokszor tisztában, és pedig érdekelni őket ez a téma, úgyhogy megpróbáljuk ezt is bemutatni nekik. Jó lehet, ugye a Pénzmúzeumban van most a Pénzútja című állandó kiállítás, és ugye ott is már meg lehet ismerni ezeket a bankjegyeket, és itt is kitérünk azért a Nemzeti Bank történetére. Van külön rész például az aranyvonatnak is, illetve a Magyar Nemzeti Bank rendelkezik Magyarországon a második legnagyobb numizmatikai készlettel.
Már is egy Indiana Jones filmbe érezzük magunkat, ahogy mondod, itt az aranyvonattól kezdve a numizmatikát. Sok minden megmaradt egyébként az elmúlt 100 évből?
Igen.
Tehát, ahogy bemegy egy látogató, akkor tulajdonképpen hiánytalanul tudjátok bemutatni az elmúlt 100 év jegybanki történelmét?
Igen, be tudjuk mutatni, de mondom, külön lesz erre, kifejezetten a 100 éves évfordulóra lesz ez a tematikus időszaki kiállítás. Még ugye kérdezted, hogy mennyire értékes a gyűjteményünk, mennyire tudjuk bemutatni. Azért is tudjuk bemutatni ezt megfelelően a látogatóknak, mert a Magyar Nemzeti Bank rendelkezik az országon második legnagyobb numizmatikai gyűjteménnyel, ugye az első a Magyar Nemzeti Múzeum, de nekünk is több mint 70 ezer darabos készletünk van, és ebből a 70 ezer darabból próbáljuk a látogatóknak a legérdekesebbeket megmutatni.
Mik a legérdekesebbek, hogy csigázz az érdeklődésünket?
Hát például olyan érmék is vannak, amelyek csak nálunk találhatóak meg. Például Első Istvánhoz kapcsolódó érme, de hogy már itt sokat beszéltünk az 1848-49-es szabadságharcról, például a Kossuth Bankot is bemutatjuk most a Pénzmúzeumban, tehát már most az állandó kiállításnak is része.
És van-e soproni kékfalankosotok?
Van.
Na hát, ott a helyünk. Gondolom, a kedves hallgatók is tudják, hogy mit jelentett a soproni kékfalankos, tehát minden ilyen különlegesség, kuriózum ott van ezek szerint akkor.
Igen,
a birtokotokban.
És egyébként még ugye az egész kiállítás azzal kezdődik, hogy régen még a pénz bevezetése előtt milyen fizetőeszközök voltak, úgyhogy van cápafogunk is például, mert azzal is fizettek, meg van sótömbünk is, azzal is fizettek még a pénz bevezetése előtt, sőt van egy világ térképünk, és ott ezen a térképen meg lehet nézni, hogy a föld különböző részein mikkel fizettek még a pénz bevezetése előtt.
Említetted, hogy Popovics Sándor volt a Magyar Nemzeti Bank első elnöke, és hát neki is volt egy derekas dolgozó szabálya, hogyan képzeljük ezt el, vagy esetleg be lehet-e kukucskálni, megnézni, hogy a régi néhai elnök úr hogyan és miként dolgozott?
Így van, ebbe most be lehet nézni, be lehet kukkantani, van nekünk egy komplett korabeli bankigazgatói szoba berendezve, egyébként ezt nagyon szeretik a látogatók, és ezt megpróbáljuk az időszaki kiállításnál is megmutatni. Tehát igen, ha valaki ellátogat a Széll Kálmán térre, akkor meg tudja azt nézni, hogy 100 évvel ezelőtt hogyan dolgozott egy egy bankigazgató, és még a csőpostát is kipróbálhatja.
Ez volt a korai e-mail?
Igen, ez volt a korai e-mail, pontosan. Tehát 100 évvel ezelőtt úgy kommunikáltak a banki dolgozók egymás, hogy volt ez a csőposta, és azt használták. Úgyhogy egyébként ezt is
tudom képzelni,
szereti.
Hogy üzeneteket küldtek egymásnak, így hangüzeneteket is, vagy
nem, papíros.
Egy képletű köztudomásulag nagy, tehát akkor ugye ezért is volt erre szükség. Monetáris tanács még nem volt, ha jól tudom, abban az időszakban.
Tehát, hogy monetáris témákban is a csőposta működött. És egyébként ki lehet próbálni most is a csőpostát, azt nagyon szeretik a látogatók, úgyhogy be lehet tenni önálló üzeneteket, és azt lehet küldeni.
Hát műsorunk első részében van még hát a pár perc, ráugrunk a legfontosabb események közül a harmadikra, mi szerint ugye június 24-én kezdődött meg, tehát 2024-ben ünnepeljük azt, hogy 1924. június 24-én kezdődött meg a Magyarország Központi Bankjának a működése. Ez abban az időszakban nagy csinadatra kísérte, vagy pedig egyébként egy szokásos intézményi beavatás volt?
Nem, hát ez egy nagyon nagy esemény volt. Nagyon nagy esemény volt ez 1924. június 24-én, és Popovics Sándor már akkor nagyon ismert volt, hiszen ő volt azt hiszem, hogy a harmadik Vekerle kormánynak volt a pénzügyminisztere előtte, úgyhogy nagyon, ez egy nagyon nagy lépés volt, egy kiemelkedő lépés volt a magyar történelemben, tehát már ez akkor
nyilvánulás. És hogy készültök erre, hogy a működésnek a századik évfordulát megünneplitek?
Mondtam, hogy különböző események, ugye jeleztem a kiállítást, az emlékérme kibocsátás, de egész évben különböző rendezvények is lesznek. Egyébként most ért véget az edukáció kiállítás, ott is ezzel a témával voltunk jelen. Ott az MNB-t, mint vonzó munkahelyet próbáltuk bemutatni, és lehetőséget kínálunk a fiataloknak arra, hogy a következő 100 év történelmének a megírásában részt vegyenek, akkor lesz ez a különleges emlékérme kibocsátás, illetve március elején indul a jubileumi 10. pénzhét, és ott a megnyitó rendezvénynek a Magyar Nemzeti Bank épülete ad otthont.
De ne szaladjunk előre, ezt majd a műsor második részében fogjuk taglalni. Köszönöm szépen. A műsor első részének ideje lejárt. A vendégünk tehát Herger Eszter, a Magyar Pénzmúzeum és Látogatóközpont igazgatója. Maradjanak velünk, a műsor második részében folytatjuk a 100 éves jubileumot, illetve kíváncsiak vagyunk arra is, hogy a pénzmúzeumnak mik az idei tervei, úgyhogy érdemes lesz velünk maradni.